Hát hozzávetőlegesen, tehát ugye hallottuk, hogy Szombathelyen milyen összegekkel dolgoztatok, illetve hát én is elárulhatom, hogy mi van 80 millióra tervezzük a végét ennek a bőrére számítva, ennek a beruházásnak, amiről most beszélni fogok, vagy legalábbis egy részéből. És hát mi nem 1600 négyzetméterben leszünk a végén, hogyha mindent megkapunk, hanem 400-ban. Ez nem a merjünk kicsit lenni, hanem nem a Kovács László féle idea, hanem a tanuljunk meg kísérni elférni, mert én ezt nem érzem egyébként szűknek, pedig nagyjából ugyanakkor a iratfolyó méterre tervezített ki azt, mint amennyivel mi akarunk beférni a Győri levéltárban. Most az előadásom nagy részében nem magáról az építésről fogok beszélni, hiszen még csak az első fázist zártuk le, de a képek erről fognak szólni, ilyen volt, illetve folyamatában, ahogy készült, és a végén lesz egy-két ihellett kép is. Sokkal inkább az előkészítés az, ami érdekes lesz. Utalva egy kicsit a címre, amit az előadásnak adtam, te csak ne aggódjál, ez nem egy bibliai idézet, hanem ez Andorka Miklós főépítészünktől származik. Azért gondoltam ezt a nyilvánvalóan kicsit provokatív címet az előadásnak, mert nagyon jól kifejezi egyrészt a építész iroda és a levéltár kapcsolatát, másrészt meg a kifele a különböző tervező szervezetekkel, vagy partnerekkel, illetve a beruházóval való kapcsolatot is. Majd ezt ki fogom el közben derülni. Ide költöztünk be, ez a 14 négyzetméteres kutatóterm elnézést, ott 5 munkaállomás is idősbítva egy lemeszeknél, ez úgy elfért ezen a hatalmas helyen. Tehát ez a főépítész úr szájában egyre gyakrabban hangzik el, még a mai napig is gyakorlatilag, hogy haladunk előre a tervezés, illetve a munkálatok során, hogy nyugi gyerekek, teljes joggal, mert érezhetően azért olykor idegesek vagyunk, ugye főleg 14 négyzetméteren, 4 egyetem összezárva. Egy darabig az ablakot ki se lehetett nyitni, mert 2 éve egy nagy ablak van abban a helységben. 2 éve volt egy külső homlokzati felújítás az egész épületen, erről nem is beszélnék, mert az semmi közön nem volt, hál' Istennek. Viszont akkor a vicces kedvű atyafiak, miután kértük, hogy amikor itt vagyunk, akkor fessék le az ablakunkat kívülről, csak azért is lefestették egy szombat délelőttől, és hogy még poénosabb legyen, le is szírozták, hogy véletlenül se tudjuk kinyitni, úgyhogy 2 asztalos dolgozott egy órán keresztül, amíg sikerült nekik nyílás varázsolni ismét erre az ablakra. Azt mondhatom, most ezek után persze végképpen hangzik, hogy szerencsénk van nagyon, mert hála az egyházmegyének, illetve az építész irodának bizonyos dolgokat, amiket én különösképp jónak láttam, azt meg tudtuk határozni. Tehát ki tudtam kötni, hogy ki mert tervezze a levéltárat, az, aki 20 éve tervezte a mostani helységeinket, illetve akivel 8 éve is együtt dolgoztunk, mert ez nagyon érénken él bennem, hogy a kolléga nagyjából mindent elfelejt, és ha akkoriban nem szoroz meg egy ajtót véletlenül a költségvetésben 12,5, akkor nem tudom, miből finanszíroztuk volna azt, amit kifelejtett a dologból. És hát hál' Istennek ezt kikötöttem, mert kiderült, hogy ő lett volna éppen szabad munkára fogható építész tervező. Illetve egyrészt a gépész tervezőt is mi kérhettük fel, meg az elektromos tervezőt, aki miután gyengáron a föl lett kérve, nem volt kapacitása az építész irodának a saját villamos tervezőinél, így aztán megkapta az erős áramot is. Majd róla még lesz bővebben szó. Alapvetően 3 ütemet terveztünk. Ugye, ami itt látszik, ez az első ütem, ez össze-vissza 3 helységről szól. Ez amikor a kívülről az épület le lett fényképezve, ugye ez három utcai ablak meg, ami mögötte van közvetlenül. Egyik oldalt két helység egymás mögött, meg ez a nagyobb, az, ami most lett az irodán. Ugye ez a kettő kisebb helység, ezek lettek raktára, és a mellettük lévő nagyobb az egy iroda. Ez korábban fordítva volt. Azért érdekes az eredeti állapot, mert a raktár az volt déli fekvésű, és az iroda, hát az első kisebb irodánk, ami aztán kutatóterem lett, az egyetlen északi ablakkal rendelkezett. Az újabb iroda, a sarok, igen, sarok helység, az már egy északi és egy keleti, ez az ablakkal rendelkezett. De hát ez is, ugye ez ráadásul raktárnak volt kialakítva, és az épület északi sarkán, ez azért nem egy ilyen 30 fokos szauna télen, azt el lehet képzelni. Úgyhogy örülünk, hogy 14 év után elköltöztetünk belőle. És a második, illetve a harmadik fázis, ezt az elején még nem is tudtuk, hogy hogy legyen. Az egyik, hogy püspök úr oda adja nekünk a földszintet, vagy hát elvileg már ide adta, csak még az ostosütő van benne. Ez egy 80 négyzetméteres bővülést jelent. Oda szeretnénk a teljes kutatószolgálatot, tehát minden publikus mozgást lepaterolni. Az iratok viszont fennmaradnak, tehát így elég jól el lehet választani a nyilvános és a mondjuk úgy, hogy a cég is akar, tehát a levéltáros és a kutató, míg az iratoknak az útját egy elég szépen el lehet választani. Az iratok a két szint között egy kis liften fognak mozogni. Na itt látszik, ugye itt jobb oldali ablak volt a raktár, illetve az irodánk, úgyhogy hát a bal oldali két ablak volt a raktár, és ez lett megcserélve. Most nyilván itt a két új raktárnak a kapacitása az jelentősen kisebb. Az eredeti 48 négyzetméteren kb. 270 négyzetméterrel rendelkeztünk. A két kisebb raktárban most ennek a kétharmada félbe, de ezzel azért kalkuláltunk, tehát még van kapacitásunk máshol. Szerencsére nincs itt Nemes Gábor kollégám, mert már csavarná a fejét. Nyilván, hogyha ennek az egész pakolós fajcélőnek vége lesz, akkor látjuk, hogy most hány évre, 10-re vagy 20-ra vagy 20-ra vagyunk még jók a szabad raktár kapacitással. Ugye azt csak az árójelben, hogy mi azért már elég jól állunk az iratbeszállításokkal, tehát iskoláink azok még vannak kint végőségben, de plébániában már elég kevés. És ugye nálunk van a hitelesség 2000 óta, meg gazdasági levétel, tehát már milyen 2-300 iratkilométerrel fogunk bővülni az elkövetkezendő években, és akkor ebben benne van mondjuk az egyházmegyei termelése is. Tudni kell, hogy az utóbbi években nagyon... itt még nem tudtuk mi bárdák az időkünk ennyire. Tehát az utóbbi években nagyon sok iratot vettünk át, mind az építészirodától, mind az EKIF-től, az iskolai főhatóságtól, mind az egyházmegyétől, tehát nagyjából mindent átvettünk, amit át lehetett, meg még egy kicsit többet is. 17 végén kezdődött el a tervezés, megjelent egy lehet, hogy éppen végzős kislány, Kopusz Miskolcsi hátizsák, de nagyon együttműködő volt, és legközelebb, amikor már nőnek költözött fel, akkor megismertük meg, hogy most itt mi történt, valószínűleg belerázódott a szakmába, és szerencsére meghallotta általában a kéréseinket, tehát a tervek azok úgy alakultak, ahogy szeretnénk egyrészt elférni a raktáron, másrészt meg, hogy tényleg az a mennyiségű kutató normálisan beférjen majd a földszinti kutatóterembe, hogyha oda kerülünk. Ugye a gondok ott kezdődtek, hogy egyrészt ugye kiderült, hogy erős áramú tervezésre nincsen kapacitása partnernél, akkor gyenge államost kellett felkérni. Aztán kiderült, hogy miután mindenki nagyon sokszor kijött és minden nagyon megbeszéltek, három hónapig nem történt semmi. Valójában nem az építésziroda miatt, hanem a villamos tervező miatt, aki aztán többször megígérte, mert proaktívnak mutatta magát, amikor így felmerült, hogy mi van már, de aztán érdemi adatokat meg tervezést sosem adott át a többieknek, így aztán el kellett tőle köszönni, és egy új villamos tervezőt bevonni, akik hát le a kalappal igazából néhány két hét után talán már el is kezdték a munkát, igaz, hogy addigra mindenki más készen volt, még utolsó leheletével az eredeti villamos tervezőből kiszedtem egy tűzvédelmi szakembernek az elérhetőségét, mert azt is elfelejtettek fölkérni, hogy akkor mégiscsak ilyen szemmel is valaki menjen át az anyagon. Ez több hónap plusz munkát eredményezett minden szakágnak jóformán, mert innentől át kellett minden tervezni, hogy jó, hogy ide még egy szigetelést behúzni, egy kicsit vastagítani az anyagot, hogy mondjuk 30 percig bírja a tüzet, stb. Tehát elég komplex, hogy ennyi szakággal dolgozunk, és ugye az derült ki menet közben, hogy mindenkivel egy kicsit tartani kell a kapcsolatot, hogy ez működjön. Közben ugye még talomba volt egy ablakcsere, de annak, mint kiderült, ha jól tudom, nagyon is lejártak az engedélyei, úgyhogy ezt újra kellett indítani, ugye közben volt egy főépítészváltás, tehát elő kellett ásni az aktákat régről. Végül aztán 2018, azt hiszem már novemberben adtuk be a Műemléki Hatósághoz a terveket, ugye ez a miután statikai szerkezetet érintett a lift akna a kivágása miatt a beruházás, ezért volt rá szükség, egyébként külső homlokzatot nem érint az egész, emiatt az egy dolog miatt volt erre szükség, ami nem is baj, mert aztán kiderült, hogy úgy, ahogy van a két új raktárban a födémet, nem úgy építették meg, ahogy az eredeti 99-es tervrajzokon van, ahol egy fémhálós szerkezetet találtunk, hanem ebből úgy, ahogy van, kimaradt a fém. Most erre nem lehet raktárjáházatot rakni, főleg így már normálisabb sűrűségben. Úgyhogy az egészet ki kellett robbantani, és teljesen új födémet berakni, ennek itt a képei látszanak itt egész az elején. Az egy hősi dolog volt, ahogy ezt a talagi viszonylag gyerendákat oda beépítették. Aztán, amikor előálltak már a tervek, ugye egyrészt novemberre, másrészt a villamos tervek csatlakoztak ehhez januárban, na, akkor kiderült, hogy a munka nagy részét szívesen megcsinálják az építészek, vagy hát a különböző szakági tervezők, viszont az áldozatlan költségvetések hát annál lassabban. Úgyhogy hát nagyjából tavaszra a többsége az áldozatlan költségvetéseknek elkészült, kivéve a villanyszerelésé, mert azt többször visszadobtuk, azzal egy fél évet labdáztunk, hogy ez túl drága, ez túl drága. Volt, hogy elmentem személyesen a tervezőkhöz, akkor másfél óra alatt sikerült egy annától 3 millióval levinni az árakat, de hát ez még mindig nem volt elég, tehát még nyáron is ezen fociztunk, hogy ez még mindig sok, ez miért ennyi, miért ilyen hosszú. Kiderült, hogy ők azt, hogy egy szakmai maximumot próbálunk megvalósítani, úgy értették, hogy aztán minden szigetelésből, meg minden csőből a legvastagabb, legbrutálisabbat kell beépíteni, sokszoros áron. Tehát ezeket így vissza kellett nyesegetni, hogy hát most egy, mint egy falban minek tegyek ötszörös szigetelést, amikor a fal magában nem túl tűzveszélyes. Tulajdonképpen így jutottunk el oda, hogy végre mostanra előálltak úgy tűnik a számok, és már sorrendbe tudtuk rakni, hogy akkor melyik évi költségvetésben mit szeretnénk megvalósítani, milyen szerződéseket és milyen szerződéseket. Közben kiderült az ostasütőhöz valószínűleg csak 2021-ben fogunk, vagy 20 végén tudunk hozzányúlni, ezért az lesz a harmadik fázis. A második fázis pedig, ezt mondanám, említettem, az egyrészt egy komplett gyenge áramú villanyszerelés, raktári érzékelőkkel, tűzvédelmi elvetődés riasztással, tehát amit az ember el tud csak képzelni, illetve a raktárgépészetnek a kialakítása. Itt a képeken már látszik, hogy ami plafon alatt van ebben a két raktárban, azt megcsináltuk, de nyilván a tetőtérben még föl kell menni majd a gépeket fölvinni. Többször most már beruházásra, a konkrét építkezési folyamatra rátérve, azért bele lehet futni késésekbe, tehát például ez, hogy a földén szondázása után kiderült, hogy nincs benne vas, akkor az egész kuka, ugye ez maga a munka is időbe telik, de az egészet újra kellett terveztetni. Akkor ugye statikust előásni, rajzolt végre le, visszajön az anyag, utána lehetett megkezdeni a tényleges beépítést. Miután ő megtervezte, hogy milyen gerendákkal, itt látjuk milyen gerendák kellenek, milyen vastag beton, stb. Akkor előfordultak alkatrész problémák, tehát nem tudom, hogy szoftverrel dolgozik-e a beruházó vagy sem, mert a vinaszerűről az biztos nem. Mind a kettőnél volt olyan, hogy egyiknél egy gépészeti alkatrész nem sikerült előre megrendelni, ott 6 hetet állt a munka emiatt, és akkor hát ilyen az építésvezető, hogy hát volna egy, amit egy-két nap alatt leszállítanak, csak az kicsit gyengébb. És akkor most a kezdőn sem elején a gépészeti tervező helyett, vagy egy hülyeség miatt telefonálja körbe mindenki. Nyilvánvalóan a gyengébb ragasztott szigetelés, ezt nem fog úgy zárni, mint egy bezárgó szigetelés, tehát ott fogja szépni a rendszer, és nem a többi helyen. Vagy például Németországból ilyen szuperledes lámpát kértünk, az nem lett volna baj, ezt tudta mindenki előre, csak az se rendelt, amíg időben a villanyszerelő, és az is 6 hétig tartott, míg megérkezett. Nagyon fontos az építésvezetőnek a személye, mert helyette nem bírunk gondolkodni, mert nincsenek megfelelő kompetenciáink nyilvánvalóan, de egyébként, hogyha egy-egy apróság kapcsán lennének is kompetenciáink, akkor úgy csalálnak ránk. Tehát előfordul, hogy kommunikációs nehézségek, vagy akármi miatt nem állnak elő időben a szakemberek, próbálnak labdázni, nyilván munkaerőhiány is van, próbálnak labdázni a különböző projektjeik között a brigádokkal, és ez nem mindig megy zökkenőmentesen. Volt már, hogy ezt maguk a brigádvezetők is elég nehezen viselték. Vagy például nem lehet volna rossz, hogyha valaki időben elolvassa a kivitelezőnél a műgyantának a használati utasítását, és akkor nem az van, hogy lekenjük és másnap már kinyithattok, hanem igazából egy másfél éve holnap fogunk kinyitni, tényleg kínálat, és vagy is már vár egy centit a kollégát. Tehát akkor nem az van, hogy kiteszek a honlapra egy dátumot, hogy ekkora készen vagyunk, hanem kiderül, hogy hát eleve két egymás utáni nap kell lekenni, és utána 4 nap száradás. Tehát az sem van, hogy 1 hét, ha meg tudjuk szervezni, hogy két egymás utáni nap lehessen kenni, mert nem mindegy, hogy milyen időben ki is kell tudni két egymás utáni nap jönni a szakiknak, tehát ez már magában nem volt egyszerű, plusz éppen ünnepek voltak, vagy nem tudom, majdnem 3 hétig tartott, ez egy procedúra, hogy a műgyant a helyére kerüljön és megkössön. Úgyhogy szalúta lehet futni jó pár dolgokkal, és akkor hát például itt az ablakoknak az engedélyeztetése miatt az ott utólag, miután már nem volt a padló, akkor történtek meg. És az is úgy, hogy az eredeti ablakos cél, úgy tudom, hogy nyilván nem nagyon van ablakos cél, aki szívesen újít fel ablakokat. Itt a 3 utcai ablakról van pontosan szó, az előbb látszott. Ez egy 18. század évek és a belső tokkal, meg táblával együtt a 18. századiak. Van, ahol még a felső üveg is látszik, hogy még ez a húzott régi fajta üveg. Ezeket is próbáltuk megmenteni. Nyilván erre volt egy restaurátori szakvélemény, tehát az ember minden szempontból fejet hajt, hogy ezek maradók, de hát ez nem egy egyszerű kérdés, hogy mondjuk minden több száz évnek a festékanyagát leégetni úgy, hogy lehetőleg az üveg azon maradjon. Ez azért kihívás, ezt érezzük. Ez azért többé-kevésbé sikeresen itt az egyik ilyen ablak megtörtént, viszont hát ezeket passzítani, újrafesteni, ezeket nem egy egyszerű művelet, főleg, hogyha mondjuk az ablakos cég az elsőre a gumihidulót is kifelejtette belőle, és úgy kell visszaküldeni a gyerekek, nem ez van a terveken. Tehát ilyen apróságok miatt, vagy nem is apróságok miatt egy kicsit összecsúsztak a dolgok, nem mindig kényelmesen akkor történtek az ügyek, ami a maga idejére kellett volna, amikor előbb festek, aztán padló, vagy mondjuk előbb lukasztom át a fölénben a csövezést, és akkor utána mondjuk a festés meg a műnyanta. De ezek alapvetően, hál' Istennek, maradandók állapot nem okoztak a már elkészült dolgokban. Rövidre zárva, egy-két tanulságot ha nem veszik rossz helyen a kollégát, próbálom nem nagyképpen elővezetni. Tehát egy nagyon fontos dolog az, hogy a tervezőt nem fizetjük ki addig, amíg mindent meg nem csinál. Ezt nem a saját károm alapján mondom. Tehát az nagyon sokat segített, én úgy érzem, hogy egyáltalán ezek a árazatlan költségvetések, ha nem is időben, de elkészültek. Ha kifizettük volna, jó, hogy tudja, hogy mikor készülnek el. Folyamatosan ellenőrizni kell a főleg a tervezés alatt a kommunikációt az egyes partnerek között, mert tehát mondom, 3 hónap telt el, akkor erre rájöttem, hogy valami nem stimmel, hogy egyszer csak véletlenül kiderült, hogy a villanyszerelőt nem tudja elérni az építész tervező. Igen, hát néha szükséges határozott hangot megütni a partnerekkel. Itt nyilván a kivitelezőnél kell ez, egyszerűen az édesbeszéd az sokszor kevés. Láthatólag érdemes alkudozni, tehát a villanyszerelési költségeken a nettó 20 millióból lett nettó 13,7. Tehát ennyit fogtunk csak ezen a soron. Ideális lenne nyilván, ha a vállalkozó, a kivitelező elég kevés projektre koncentrálna, de ez a mai világban majd nem reménytelen, amíg ennyire túl van a tervezve, így pörög az építőipar. Illetve még ami fontos, hogy minden tervet nézzünk át. Ez szörnyűséges, mert mondjuk még egy statikai vagy építészeti terv, azt hagyják, amikor a gépészet, hát az olyan fix-krax, hogy őrület, de muszáj. Tehát hiszen megkerülhetetlen, hogy egy ember ezeket, én úgy gondolom, nem csak az építész iroda, hanem az intézmény részéről is nézze át, ebben nagyon sok haszon származott, úgy érzem. És akkor még nem utolsó sorban a kollégák lelke, ami még nagyon fontos ebben, tehát az, hogy rendkívüli körülmények vannak mondjuk fél éven vagy még hosszabb időn keresztül, azért az embert próbáló és mondjuk én egy tuskó vagyok, tehát, és ezt Robi tanúsíthatja, én nem veszem észre, csak nagyon későn, meg néha a dugdosság is előlem a problémákat nyilván. Ezzel nem lehet eleget foglalkozni, azt hiszem. Tehát amikor akkor bukott ki, hogy már tényleg mindenki eddig van, amikor mégiscsak összehoztam minden figyelmeztetésem ellenére a kivitelező, hogy se az új irodámban, se az átmeneti irodában, a kis kutatóteremben nem tudtunk lenni, és 2 napot le kellett vonulnunk. Egyik helyen festékszag volt, a másik helyen parkett, csiszolás és festés. Nyilván hát kiszorultunk gyakorlatilag az épületből, miközben valakinek fent kellett lenni, fölemelni a telefont, meg hát őrizni a szakikat, hogy mégsem mászkálnak akármerre. A többiek meg egy gyakorlatilag térelő és hát internet is csak éppen, hogy átjött a falon, helységben nem túl melegben kellett, hogy hát nem az, hogy szorongjanak, ott legalább volt hely, de ilyen abszolút ilyen drogizom stílusban dolgozzanak. Tehát nem az, hogy munkakörülmények nincsenek, de hát életkörülmények is alig. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you.